Szeretettel köszöntelek kedves minnyájatokat. Nagy öröm volt számomra ugye megérkezni 9 órára, mert sok ismerős láttam, és láttam az utánpótlás szép számát. Gratulálok mindenkinek, akit érint, akit nem annak is. De maradjatok ülve, kérlek benneteket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm neked, Szentlélek, hogy hívsz és feladatot adsz. Kérlek, hogy segíts, hogy ezt teljesítsem. Segíts, hogy az üzenet, amit te itt és most és nekünk szánsz, az elhangozhassék. Kérlek, segíts mindannyiunkat, hogy ezt az üzenetet megértsük, befogadjuk, és főként, hogy megvalósíthassuk, megvalósítsuk. Amen. Nevében amen. Rébai Lajosnak hívnak, ez elhangzott. A Kurzilo mozgalomnak vagyok a munkatársa most már 21. éve. Gépészmérnök vagyok, egész pontosan épületgépészmérnök. 4 gyermekünk van, egy anyától, aki zenetanár, csellista és zenetanár. Nyugdíjban vagyunk már mind a ketten, és hát hozzátartozik még a családfához, hogy nagy örömünk, hogy van másfél unokánk, a bánatunk, hogy ez csak másfél, és nem mondjuk 10,5 mondjuk. Amiről most beszélgetni fogunk, ugye szeretet és szabadság a munkahelyen. Elég elrettentően hangozhat ez többeknek, és előre is elnézést kérek, és bocsánatot kérek azoktól, akiknek történetesen vagy véletlenül nincsen munkájuk és munkahelyük, ugye a megszokott értelemben véve, és hát elnézést kérek az édesanyáktól is, mert a munkahelyhez valami civil bejárat, porta, emelet, iroda, papírok, számítógép, ugye tartozik minden az, ami nem otthon van. Majd ki fog derülni a beszélgetésünkből, hogy hát, hogy is kell ezt a munkahelyet értelmeznünk, és igazából, amit beszélünk, az minden életkörülményre, mindannyiunknak, és minden életkörülményünkre igaz lehet, és szerintem igaz is. Először a hivatás fogalmáról szeretnénk beszélni. Néhány gondolatot, hogy talán tisztázódjon, mert nem egészen úgy van, ahogy mi azt gondolom én, nem egészen úgy van számomra legalábbis, hogy ezt a hétköznapi életben, de megszoktuk. A Budapesti Műszaki Egyetemnek volt egy professzora, aki már a második világháború előtt is oktatott, őt Pattantyús professzornak hívták, aki kiadott abban az időben egy gépészmérnöki kézikönyvet, ez 2 ilyen vastag, ilyen tenyérnyi alakú könyv volt. Ez ajándékba kaptam az édesapám egy barátjától, és az egyetemi időben történt ez, és akkor felütöttem, és olvasgattam, vagy nézegettem ezt a könyvet, és a könyv végén érdekes dolgok voltak. Hogy kell egy szerződést megkötni, meg egyéb ilyen gyakorlati tanácsok voltak, és többeket arról is beszélt a professzor, hogy hát egy mérnök miből áll, mint ember, és azt mondja, hogy 50% általános műveltségből áll. Én azt mondom, hogy emberi készségekből, ő azt mondta, hogy 25% szervezői készségekből áll, én azt mondom, hogy kapcsolatteremtésből áll, és 25% mérnöki ismeretekből áll. Tehát én azt mondom, hogy szakmából csak 25% van benne. Én akkor roppant meglepődtem ezen, hogy ha egy mérnök csak 25%-ban mérnök, akkor én mit keresek a műegyetemen? Na most később aztán erről egészen más véleményem lett. Sokan azt hiszük, hogy ez az utolsó 25% az életünk, a munkánk, a hivatásunk, legyünk mérnökök, autószerelők, kozmetikusok, tanárok, orvosok, és lehet ezt a sort ugye sorolni. Pedig ez nem a hivatásunk, hanem ez a küldetésünk, amit teszünk, amire küldve vagyunk, hogy megtegyük azt, ami a miénk. Most ezt a képet akár egy szimbólumban, a Kurzilo nagyon szeret szimbólumokat rajzolni, aki volt, az tudja, rajzolhatunk egy épületet, aminek ugye négy szintje legyen, az első két szint ugye alulról kezdve fölfele, az ez a bizonyos 50%, hogy az emberi készségek, akkor 25% mi azt mondjuk, hogy a kommunikáció vagy szervezési készség, és csak a felső 25% lenne ugye a szakmai tudás, a szakmai tevékenység, a mérnökség a jelen példánál ugye maradva. Ha ránézünk erre a képre, akkor rögtön látjuk, hogy itt valami nagyon lényeges van, hogy az a mérnöki dolog, amit mi hivatásnak nevezünk, de amire ami azt mondjuk, hogy küldetés, az erre a kettőre épül. Először van az 50%, aztán van a 25%, és aztán a mérnöki, vagy a szakmai 25%. Erre épül a mi küldetésünk, és ez az alsó 75, ami igazi hivatásunk. Mi is a mi igazi hivatásunk? Az, ami ebből kijön, ebből az 50 plusz 25-ből, az pedig az, hogy ki vagyok én. Kinek teremtett engem az Isten? Tudom azt, hogy Isten szeretetéből vagyok, és azt is tudom, hogy az Isten az üdvösségre teremtett. Az üdvösségre hívott, azért vagyok, mert üdvözíteni akar. És ez az én hivatásom. A hivatásom az, hogy üdvösségre jussak. Ebből a szeretet adományból, az Istennel létrejövő szeretet kapcsolatomból jön az, hogy majd valamit tennem kell a magam módján, a magam emberi módján, mint szak, idézőben mondom, ember, és ezt aztán ennek a gyakorlása közben nekem ezt a szeretetet meg kell mutatnom, tovább kell adnom, és majd, hogy még mit kell csinálni, arról beszélünk. Érdekes, hogy miközben mi azt hiszük, hogy ez az utolsó 25 az egész, tehát a 100 akár, ugye nagyon sokszor előfordul, és halljuk, és különösen idősebbektől halljuk, akik ugye elmondják, hogy ha visszagondolnak az életükre, akkor gyakran mondják azt, hogy én igazából nem csináltam semmit. Pedig nagyon dús, és ugye élményekkel, meg cselekedetekkel, sikerekkel is teli élete volt, és mégis azt mondja, hogy én nem csináltam tulajdonképpen semmit, és ha meg kell gondolnom, hogy mit csináltam, akkor azt mondja, hogy azt tettem, és akkor tettem valamit, amikor szerettem. Amikor jót tettem valakivel, és ha bánatom van, akkor az a bánatom, hogy azt a lehetséges jót nem tettem meg. De ha te megpróbálod saját magad megrostálni, akárhány éves vagy, az életed tetteit és eseményeit, akkor meg fogod látni, hogy a rostán csak ez marad fenn. Az mered fenn, hogy szerettél, jót akartál, önmagadat szeretted, az Isten szeretted, és főként a másik embert szeretted, ami ebből jön. Ez az élményed lesz a magad életéről. Tehát akkor ugye azzal a hétköznapi rangsorlással némi baj van, hogy csak azt az utolsó 25%-ot tekintjük hivatásnak, vagy mi azt mondjuk, hogy ugye most már nem annak tekintjük, hanem küldetésnek. Ha ezt így végig gondolod, vagy végig gondoltam, akkor én ugyanerre a következtetésre jutottam, hogy csak a szeretet az érdemi és érdemszerző, ezt most idézőben mondtam, és közben az a szabadság, amit a másiknak eközben meghagytam és megvalósítottam számára, magamnak és a számára, és erről szól igazából a mottója ennek a találkozónknak. Hát ennek a megvalósítása, mint néhány példából majd láthatjátok, azért ez kőkemény harcot jelent. Talán elsősorban azért, mert ez a három része az alkatunknak, ezek nem válnak el szigorúan egymástól, ezek egyszerre valósulnak meg, hát ez belátható viszonylag könnyen, hogy egyszerre vagyok mérnök, egyszerre vagyok ember, aki közösségben él, tehát kommunikálok, tehát közösségi ember vagyok, és hát egyszerre teljesítek egy bizonyos szakmai küldetést. Ezek nem válnak el egymástól. És jó ezt szem előtt tartani, és hát így talán szem előtt tartani, ahogy mi ezt a hivatást és küldetést értelmezzük. Én hosszú éveken keresztül voltam a Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciójának az egyházi koordinátora, egész pontosan 13 évig, és hát egy ilyen, egy ilyen valami utolsó időszakbeli építési kooperáció, hát aki ebben már részt vett, az tudja, hogy mit jelent, ott vannak 15-20 magasbeosztású emberek, tervezők, minisztérium megbízott, a vállalkozás vezetői, az egyház megbízott, hát az most speciál én voltam, az egyház megbízottja. Tehát a résztvevő, lebonyolító műszaki ellenőrök, ugye egy sor rangos ember, illetve fontos feladatot ellátó intézménynek az emberei, és hát történetesen az lenni szokott, ugye arról szólt a megbeszélés, a vita, mert ugye ott már vitába fajult, fordult a dolog, hogy hát a kivitelező a maga extra nyereségét, vagy legalábbis a lehetséges legnagyobb nyereségét miként húzza ki egy adott ügyből. És hát ez természetes, ez a világ erről szól, hogy nyerünk, leszorítunk és magunknak mindent be. Hát erről szól minden hétköznap, ez nem csak a bazilika kooperációban van, így ez majdnem mindenhol sajnos, de hát elég gyakran előfordul, hogy finom legyek. Na, akkor azt mondtam a társaságnak, hogy most álljunk meg. Ez a mai találkozónk, ez nem arról szól, hogy neked mekkora lesz a nyereséged. Ezt is szembeült velem, ugye a két főnök, hogy így mondjam, a főépítésvezető, és én ültünk egymásra szembe, és az Imrének mondom, hogy barátom, ez nem erről szól. Ez egészen másról szól. Ez az együttlét, ez elsősorban arról szól, hogy azoknak az embereknek, akik az Istenben hisznek, örömet szerezzél, hogy ezt a templomot szépen felújítsuk, mert ez egy élményszerző életesítmény lesz. Már maga a látvány, és mint építészet, és mint emlék. Aztán természetesen arról is szól, hogy örömet szerezünk a turistának, aki oda bemegy. Mi ezért dolgozunk. Na, de hát állj, ezzel messze nincs vége. Menjünk egy kicsit mélyebbre. Mi azért dolgozunk, hogy eközben, te figyeljetek, eközben mi egy baráti, egymást segítő közösséggé váljunk. Tehát megyünk lefele. Ugye, figyeljetek, tehát jó munkát végzek, mint mérnök, mondjuk építészmérnök, megyek lefele, hogy jó közösségé teremtsem azt a mondjuk 15 fős csoportot, de mondom, van ennek egy harmadik rétege, az igazi. Menjünk még mélyebbre. Mi tulajdonképpen azért vagyunk itt, hogy ezáltal az együttlét által mi jobb emberek legyünk. És akkor itt nagyjából lehetett ezt még ott bővíteni, de a lényeg ez most a jobbat, azt ti mindannyian értitek. Itt volt a néma csönd a válasz. És akkor az Imre, a főépítész, hogy előrehajolt, és így a szemembe így bele, hogy Lajos, én nem is értem, hogy te miről beszélsz. Most jön a szabadság. Rendben van, Imre, elfogadom, megértelek, de biztos vagyok benne, hogy majd egyszer megérted. Nem emelt hangon, nem sértődötten, ahogy ez velünk gyakran előfordul. Rendben van, Imre, elfogadom, de remélem, hogy egyszer majd megérted. Egy példát adtam nektek, hogy hogyan szeretek és hogyan adom meg a másiknak a szabadságát ebben. Ez így elment, és akkor azt mondtam, na most gyorsan menjünk haza és gondolkodjunk. Na most egy eléggé kilógtam a szerepemből, mert nekem ez igazából nem is volt jogom, hogy ilyeneket ott csináljak. Legfeljebb ugye belehallgathattam, meg néha beleszóltam a munka menetébe, meg a programba, meg az átvételbe. Érdekes módon mindenki felállt és elment. Egy ember jött oda hozzám, és mindig van egy. Ezt jegyezzétek meg jól, hát ezt is tudjátok szerintem. Mindig van legalább egy, aki oda jött hozzám a végén, hogy Lajos, én értem, örülök, és köszönöm, és tartsunk össze. Hát ez nem semmi, hogy ilyen választ kapsz. És ilyen választ mindig kapsz. Egy másik természeti dolog a szeretetről és a szabadságról, már megint és mindig ugye munkahely. Volt nekem egy Laci című kollégám, aki épületgépész üzemmérnök volt, tehát főiskolát végzett, kivitelező művezető volt, és hát nagyon lehetett látni, hogy nem találja helyét. Mi akkor már magánvállalkozás voltunk, tehát ott nyomni kellett, hogy úgy szokták mondani. És hát nagyon nem találta a helyét, és én ezt láttam, és akkor azt mondtam, menj el műszaki előkészítőnek, Laci, mert ott arra van szüksége. Nem mondtam, hogy öreg baj van, hanem azt mondtam, kérlek, hogy csináld inkább azt. Hát de az sem ment. Most ezzel eltelt megint jó néhány hónap, csak azt mondtam, hogy Laci, gyere beszélgessünk egy kicsit, mert szeretnék valamit mondani vagy kérdezni. És akkor elbeszélgettünk arról, hát nézd, a lényeg az volt, hogy Laci, én látom, hogy neked ez nem nagyon fekszik ez a dolog. Szóval mégis mit szeretnél te? Na most akkor jó, hogy ültök, épületgépészek, kivitelező vállalkozók, szervíz, szerelés, kereskedelem, tervezés, tehát itt minden volt. Laci barátom megszólal, hát én filmrendező szeretnék lenni. Na mondom, Pancser, hogy is van ez, Laci? Mesélj már egy kicsit, mert ezt nagyon nem értem. Hát az édesapja épületgépészmérnök volt, benyomta, az Ibl fős, nem Ibl volt az, hanem a Pollákra, tehát Pécsett a főiskolára, benyomta, hát majd az neked jó lesz, meg tudott neked segíteni, abból meg lehet élni, itt ez volt náluk a fő ugye, paraméter, ebből meg lehet élni, csináld ezt, na de hát ez nem úgy van, tehát ez vezényszóra azért nem megy. A vége az lett, akkor megint jött a szabadság, jól van, Laci, rendben van, akkor csináljuk a következőt. Akkoriban egy havi fizetés, mondjuk egy ilyen kezdő, nem volt ő már kezdő, de egy ilyen fiatal mérnöknek 30 000 forintot, ebből látszik, hogy jó régen volt. Tehát a 30 000 forinton, hogy de figyelj, 3 hónapot neked kifizetek, átutalom a máltai szeretetszolgálatnak, mert tudtam, hogy ott van egy tévéstúdió, ő közben lemenedzselte, hogy oda átvegyék dolgozni, mert ott éppen erre szükség volt. Átutaltam a máltaiaknak a 100 000 forintot, és a Laci szépen kilépett, és elment oda dolgozni. Eltett egy jó fél év, bevallom, mikor utána kezdtem nézni, hogy hogy is van a dolog. Bejött tulajdonképpen, mert akkor már a Laci nem a máltaiaknál volt, hanem a Szív TV-nél volt rendező. Aki, hát talán nem tudom, megvan-e még ez a csatorna, de akkoriban még megvolt és működött, és szerintem nem is rosszul. Ma ennyit arról, hogy hogyan adtam meg az ő szabadságát, hogy azt a felső 25-öt úgy élje meg, ahogy azt neki az Isten azokat a készséget megadta. Tehát ne akarjon mérnökként szolgálni minket, mert az nem fog neki menni. De másképp viszont biztos, mert mindenki tud valahogy. No, munkahely, ugye, tehát a másik olyan dolog, ami gyanús, amivel baj van, ami nem biztos, hogy jól értelmezzük igazából, és egyáltalán a mi életünket ebben a három mezőben, hogy így mondjam. Ugye veszélyes elkülöníteni egymástól a hármat, tehát ezt tudjuk, ez mondjuk közhely, mint hogyha az egyikre bizony szabályok, a másikra, más a harmadikra, harmadik szabályok vonatkoznának. De mi azért ezeket elkülönítjük egymástól keményen. És érdekes, hogy a kurzilóban milyen fontos szerepe van ennek, hogy a munkahelyeden tegyél tanúságot a kereszténységedről, a munkahelyedet próbáld a keresztényibbé tenni. Ennek nagyon nagy szerepe van a mozgalom célkitűzésében és a módszerében, hogy miként majd arra visszatérünk. Valamikor egy német újságban azt olvastam, hogy a vallás az a családban megengedett, a közéletben nem igen, a munkahelyen pedig tilos. Na most hát ez kőkemény, ez diktálja a világ, ezt mindannyian tudjátok. Na most ne beszéljünk az Istenről, beszéljünk az édesanyánkról. Most ez úgy van, hogy az édesanyámat szeretem otthon, akkor átlépem a küszöböt és kimegyek az utcára, akkor talán eszembe jut. És akkor belépek a munkahelyemre, azt a küszöböt lépem át, akkor megszűnt számomra az édesanyám létezni. Na most ez egy marhaság nyilván, tehát ez így nem működik, ez világos. Tehát egyértelmű, hogy egy életed van, egy 24 órád van, és azonos törvényekkel a családi, a közéleti és a munkai életedre. Mi arról beszélünk, hogy ezt a magánéleti, idézőjelben mondom kereszténységet, ez most csak kisarkítás, ugye, mert ilyen nincsen, tehát ezt a magánéleti kereszténységet akarjuk élni visszafel a közéletben és a munkahelyen, miközben a világ, ezt a szót szoktuk mondani, az már sikerrel elérte, hogy kereszténység a munkahelyen nincsen, mert igazából elérte, és mindent megtesz azért, hogy ezt a közéletből is kiírtsa, és majd, amikor mondjuk a családokat sikerül célzúznia, ennek ugyan keményen ellene teszünk, de majd, amikor ennek nagy eredménye lesz, hát van már, majd akkor a család életben is meg fog szűnni a kereszténység. Keményen erre felé mennek a dolgok. Miért? Hogy ítélitek meg azt, hogy most a dél-afrikai futball VB-n nem lehet keresztet vetni a pályán vagy a pálya környékén? Hát ez nem az, ez tipikusan ez. Vagy vívják a harcot, hogy az iskolában le kell szedni a keresztet, meg most vívjuk a harcot, hogy az Orbán-féle nyilatkozatot, ami abszolút humán, még csak nem is egy evangéliumi hirdetés, ugye, hanem egy humán valami, azt le kell venni a falról. Persze, mert ezt a keresztény módszert, ez írtani kell ugye a közéletből, és aztán majd a családról. Tehát, ha ez így van, akkor ebből mi következik egy kereszténynek? Hát az, hogy nem élhetek a világban rejtőzködő keresztényként, mert rejtőzködő keresztény igazából nincs is, csak ne folytassuk a gondolatot, de mondjuk azt, hogy nem létezik rejtőzködő keresztény. Na most, amikor a gondolkodásban ide jutottam, akkor nekem eszembe jutott Marik Tamás, valamikori szentmisék a mártírok útján, és ugye azt mondta, hogy most a mi atyánk, és dobjuk csak föl a kezeinket, és így imádkozzunk a mi atyánkot. És ugye ti is imádkozzátok, meg mi is, hogy felemeljük kezeinket. És akkor így állunk, így, és akkor erre mondom én, hogy rejtőzködő keresztények vagyunk. Tehát ugye nem csak a munkahelyen tudunk rejtőzködő keresztények lenni talán, hanem hát meghittebb pillanatokban is, hogy így fejezzem ki magam. Pál apostol azt mondja, hogy nem tartozunk egymásnak szeretettel, mással csak szeretettel. Ez viszont azt jelenti számunkra, hogy azzal viszont tartozunk, tehát a szeretet kötelező, És érdekes, hogy a nagyok csak ennyit mondanak, itt van a hátunk mögött, mert ő is ezt mondja tulajdonképpen. Ezt mondják, és csak ezt mondják, és erre teszik a fő hangsúlyt. Ugye kicsit közhelyszerű, mert a szeretet maga az Isten, akkor mind lenne a hangsúly, ha nem a szereteten. De el tudjuk aprózni magunkat a 100 000 törvénnyel, meg a mindenféle szokással, de közben a lényeg, a kőkemény lényeg, hogy semmi mással nem tartozunk, csak a szeretettel, és ebből kell levezetni mindent, minden törvényt, Pál mondja. Hogy is fog ez menni? Ha megtapasztaltad Isten iránti élő szeretetét, akkor már nem fejből fog menni, hogy teljesíted a hivatásod, a küldetésed, hanem annyira átüzesített Isten, hogy ezt a motiváció révén teszed leginkább, és persze fejből szolgálsz. És hogyan történik ez tulajdonképpen, és akkor lépjünk egyet a gyakorlati, hát megvalósítás, a gyakorlati életünk felé. A legfontosabb az, hogy te magad akarjál szent lenni először. Ne a világot akard megváltoztatni, hanem te akarjál szent lenni először. Te magad akarjad magadat Isten révén, a Szentlélek révén jobbá tenni. Te akarjál először Jézus barátja lenni, te ajánl fel magadat Jézusnak, hogy barátja testvére legyél. Te akard Jézus szeretetét eltanulni, mert ha barátkozni fogsz vele, mert barátkoztok vele, akkor ez annyit jelent, hogy eltanuljátok őt, megtanuljátok őt, és ennek a lényege az, hogy megtanuljuk, hogy Jézus hogyan szeret. És eltanultam tőle ezt a szeretetet, akkor az át fog engem tüzesíteni, annélkül, hogy én azt nagyon akarnám. Fog az menni magától, és az is fog menni magától, hogy utána ezt a szeretetet továbbadom. Hát, hogyha kín vagyok egy Fradi meccsen, és ott látok egy klassz Fradi gólt, hát az tuti, hogy megölelem a másikat magam mellett, vagy beleboxolok, hogy öreg, mit szólsz ehhez. De lehet az egy jó zenedarab is. Akkor is kijön belőlem az, hogy ez most nagyon nagy öröm nekem, és az rögtön jelzem a másik felé, hogy ugye milyen jó Isten szeretni, Isten úgy szeret téged, hogy. Hát ez megy magától, csak hagyjam, hogy ez engem áttüzesítsen. Talán erre a legnagyobb példa számomra, és szerintem mindannyiunk számára ez a hatás, ahogy Isten működik bennünk, és amivé Isten tesz minket, ez a kép például, amikor Szűz Mária meglátogatja Erzsébetet. És gondoljatok bele, van egy jelenet, ahol van két asszony, aki eléggé fura körülmények között, meg fura előzmények után vár gyereket. Ez már eleve izgalmas, ugye mind a kettőnél, és akkor azt mondják, hogy legyen. Örülök neked, Istenem, és akkor a Szűz Mária fogja magát örömében, mert nem tud mit csinálni, elmegy a rokonához, és azt mondja, figyelj ide, hát állati jó dolgok vannak. Elmegy oda, és akkor jön a hatás, hogy a másik gerjed be tőle, amikor meglátja, mármint hogy a pocakjában a gyermek. Na most ez az, ami veled történik, ha az Isten téged szeret, Isten szeretetét nem úgy, mint a Szűz Mária, mert ez nagyon plasztikus, ugye mondhatnánk, vagy nagyon tapintható, vagy látható, de igazából a mosolyod, az örömöd, az ugrálásod, mint a gumilabda, az pontosan olyan, mint a Szűz Mária pocakja. Sugárzik belőled, hogy szeret az Isten, szereted az Istent, és ezt nyomod a másikba bele. Nyilván. Tehát ez, erről van szó. Nekem két kedves filmem jutott itt eszembe, az egyik a Ben Hur, a másik a Passió. De van sok, de ezek azért, mert itt most erről beszélünk. Mindenkinek megvan a maga körítése. A Ben Huré az, hogy ez Magyarországon keményen ugye tilos volt, hát be se hozták, ezt nem lehetett látni. Ez el kellett menni szerviz tanfolyamra Bécsbe, hogy az ember megnézhesse a Ben Hurt. Na most akkor már régen lejátszott, már lement ez a film a nyugaton, és Bécsben egy külvárosi moziban játszották, volt 50 szék, voltunk benne hárman. És volt egy jelenet, amitől most el fogok könnyezni fog a szemem, még mindig, pedig ennek már 30 éve. Aki látta a filmet, tudja, hogy Ben Hurt rabláncra verve viszik, tűz a nap, hát elég döglesztő, vagy fárasztó, vagy kínzó ugye ez az esemény, és ott van egy ilyen marcona képű katona, és Jézust mindig hátulról lehet látni, és Jézus, úgy tudod, hogy Jézus, hát ezt tudod. És Jézus nem tudom folytatni mindjárt, tehát Jézus közelít Ben Hurhoz, hogy adjon neki egy pohár vizet. Na erre beindul a katona a vad képével, és megy Jézus felé, és te látod, hogy az az ember jön feléd, ugye, mert Jézust hátulról látod, a katona onnan jön, és tudod, hogy most korbáccsal keresztül ver rajtad. Rajtad ver keresztül, mert úgy van beállítva, tudta, hogy rendező, hogy mit csinál. Iszonyúan kezdesz gerjedni, meg mit, nem tudom, mit csinálsz, vagy megijedsz, ki, mikor, hogy. És egyszer csak azt látod, hogy ez az őrült vad arc, ez megszelídül. És ezt lejátsza az az emberi nem tudom hány másodperc alatt, hogy Jézus fellépésére, aki nem korbáccsal megy oda, meg nem odavág valamit, vagy nem a poharat vágja a fejéhez, vagy a mit tudom én mit, hanem odaáll, és szelíden segíteni akar. És erre a másik az megszelídül, ami hihetetlen. Egy másik jelenet a Golgota, ugye a két latorral. Valószínűleg azért szeretem ezt, mert engem is nyugodtan odarakhattak volna a harmadiknak, mert elég sok marhaságot csináltam már. És akkor ugye a Passióban van egy olyan jelenet, ami nem az evangéliumból való, hogy ugye amikor Jézus azt imádkozza, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudom, hogy mit tesznek. A másik, ugye, meg ez a Bibliából tudjátok, ugye, hogy a másik meg cukkolja, hogy tegyen már valamit. És akkor a másik, a jobbik lator megszólal, és az evangéliumban nincs benne, ez belefantáziálta, szerintem marha jól, aki kitalálta. Tehát hallgass már el. Hát nem hallod, hogy érted, imádkozik? És akkor jön a folytatás. Tehát az a hatás, amit ott Jézus a maga lényével ki tudott váltani ebből a két emberből, az egyikből ugye leginkább, az ilyen. Az az ember ott kicserélődött, és aztán nem véletlen mondja neki Jézus, amit mond, mert nem is lehet másként, csak így. Ahhoz, hogy ilyen hatást tudjál kiváltani az emberekre, mondjuk, mint a Szüzanya a pociával, hát ahhoz valami terv kell, valami módszer kell, és stratégiára van szükség. Ez rosszul hangzik, de mi szeretjük ezt a szót használni. A Kurzilóban azt tanítjuk, hogy a mi missziónknak, a mi elszúrtam a poént, tehát a mi stratégiánk a barátság. Légy barátja a másiknak, tedd a másikat a barátoddá. És ez az a hatékony módszer, amivel megnyereted Jézusnak, amivel elviheted Jézushoz. És aztán érdekes módon furcsa dolgok fognak történni, miközben te barátkozol, tehát őszinte vagy, segítőkész vagy, megértő vagy, toleráns vagy, szabad vagy, és megadod a szabadságát, hogy létre fog jönni közöttetek ez a barátság, ez a szeretet átadás, ami már egy Isten kapcsolat, egy Istennel létrejött közösség, és aztán ezzel a közösséggel lehet majd azt a legyen akkor munkai közösség, Isten szerető közösséggé tenni. Így működik ez a stratégiánk szerint. Na, most jönne néhány gyakorlati példa, hogy hát ez nekem hogy sikerült, vagy éppen nem sikerült, mert attól félek, hogy ezt ti mind kivalan tudjátok, de hát hadd tegyek róla tanúságot, hogy akkor ez nálam hogy volt. Most egy hát, hogy vallásos környezetben lévő beruházásban vagyok benne fél éve, ettől az ember minden jót elvár attól, ami történik, ami messze nem így van, mert ugye minden résztvevőnek megvan a maga adottsága, előélete, de stb. Hát ez annyit jelent, hogy van 4 építésvezető, és hát ez a nyeresség érdekében mindent ledugok a másik torkán féle magatartás van, ami nekem, én ebből már kijöttem, az az igazság. Tehát én 2000 óta most már magántervezőként dolgozom, meg szakértőként dolgozom, tehát én ebből a ringből igazából már kiszálltam, tehát most visszadobattam magam ebbe a ringbe, hát kapom a nagy pofonokat sorba, az biztos, abszolút nem vagyok rá fölkészülve már, mert már elfelejtettem, hogy itt mit kell csinálni. Nem tudom kezelni, tehát nagyon sokáig nem tudtam kezelni ezt a dolgot, a káromkodást, az agresszivitást, az önzést, a sunyiságot, a primitívséget, nem tudtam kezelni nagyon sokáig, bevallom. Még nem észrevettem, hogy van itt valaki, aki nem ilyen. Egy Gábor című építésvezető, és hát ővel elkezdtem, hát hogy is vagy, meg hol laksz, meg a gyerek, meg a szabadság, meg segíts már ebben, segítek neked ebben. Tehát elkezdtük építeni a barátságunkat, aminek mondjuk mondjam a történet végét, most, hogy július végén kúzióra fog jönni, úgy, hogy egyházi kapcsolata nem is igen volt eddig, megkeresztelt, de úgy nagyjából vége lett a dolognak. Majd a másik részét mondanám tovább. Egy másik esemény, ahol éppen a szabadság, és milyen érdekes gyümölcsei lehet, ha meghagyom valakinek a szabadságát, az Judit, aki szintén épületgépész, szintén a papa mondta, azért csináld, mert segíthetek neked, és a Judit egy ilyen tervbírálat során elárulta nekem, hogy ő ebből a tervből nem lát semmit. Ő nem tudja, hogy a térben hogy van, amit ő itt a papíron lát. Tehát mondom, Judit, ne maráskodj, hát akkor te ne nagyon legyél mérnök, vagy egyáltalán, hogy képzeled te ezt? Mindesetre ne tervezzél, mert abból nem lesz egy jó terv. Azt a tervet megvalósítani, amit te nem látsz térben és lerajzoltál, barátom, azt nem lehet. Tehát ezt a dolgot jó lenne esetleg abba hagyni. Na de egyáltalán hogy van ez az egész dolog, meg mi legyen itt? És egy nagyon érdekes dolog derült ki a beszélgetésből, hogy hát ő tulajdonképpen tanár szeretett volna lenni, hát ő nem tévérendező, tanár szeretett volna lenni, de hát most már késő, ezt most hagyjuk, mondta ő, ezt felejtsük el, ő most már ezt szobát fogja csinálni, és hát én tudtam akkor ez, hogy van, mi van az ő személyiségével, tehát ő mire teremtett, hogy így mondjam, és akkor hagytam tanácsadó mérnökként dolgozni, akkor nem a tervezést erőltettem, azt megoldottam másképp, és nagyon érdekes dolog jött ki belőle, azóta már nem vagyunk kollégák, én ide, ő oda ment, és a szakmában őt rendkívül mértékben szeretik. Na most mit gondoltok, miért? Hát azért, mert az első, felső 25 az nem volt neki rendben, mint tervezőmérnök, de egyen lejjebb viszont profi volt, mert nagyon jól tudott kommunikálni, mint aki tanár akart lenni, és úgy látszik, az benne is volt, hogy ő tanár legyen, nagyon tudott az emberekre figyelni, jól el tudta mondani azt, amire a másik vágyott, jól el tudta mondani, ami ő benne volt, mert tanár volt, egy jó tanár volt, hogy úgy mondjam, és ettől kezdve rendkívül sikeres üzletkötő mérnök volt. Miért? Tehát megadtam neki a szabadságot, jó Judit, ez így van, nincs semmi baj, keressük meg azt, ami neked örömet okoz, ahol te igazán hatékony tudsz lenni, és ebből az jött, hogy felnagyobbodott ebben az együttesben az a második, ugye 25%-nyi szerep, és nagyon jól tudott így, mint mérnök, az embereknek nagyon sok jót megtenni. Egy másik példa. Amikor nem mondtam semmit. És mégis, 2-3 év után az egyik ügyvezető megkérdezte tőlem a bazilikán, hogy hát te figyelj, így gyötrődöm már évek óta, hogy megmerjem tőled kérdezni, hogy mit is csinálsz te tulajdonképpen, mert látszik, hogy valamit csinálsz. De nem igaz, hogy te csak mérnök vagy, nem igaz, hogy te csak bazilikát csinálsz, hanem te még valamit csinálsz, ami valószínűleg nagyon jó, és én rettentően vágyom arra, hogy ebben részt vehessek. De mi lehet az? Most már megmerem kérdezni. Hát akkor elmondtam, hogy a Kúzilo mozgalomnak vagyok a tagja, és ilyen lelki gyakorlatokat hétvégén tartunk, és aztán hát nyomjuk, amiben már te nyilván belehallgattál. Azt mondja, nagyon jó, hát akkor jövök. Tehát nem csináltam semmit, éltem a magam életét, aminek az lett a vége, hogy elvégezte ugye a kurzillót, és hát a mozgalmunkban, ha így nem dolgozik, mint hogy én dolgozom, de igenis egy sugárzó alakja lett a kereszténységünknek, a mindennap életünknek. Egy megint másik példa, ahol hát sokkal nagyobb dolgokról volt szó. És itt a megértés, odafigyelés, szeretet, ugye ezen van megint a hangsúly igazából. Művezető volt, a szervizben volt kb. 10 embere, és elkezdett késni. És akkor megjött, akkor köszöntött, vagy bocsánatot kért, és éreztem, hogy a lehelletével némi nemű baj van. Megkérdeztem időben, hát mondom, jó, hát ma ez van, de holnap nem biztos, igen, ám de ez hetek óta így ment, vagy akár hónapok óta így ment, és akkor megkérdeztem, hogy Imre, ne izélj már, hát ezt én is érzem, más is érzi, nem gondolod, hogy ezt el kéne nekem mondanod, hogy tökébb, hát azért végülis, ugye, tehát el kéne nekem mondanod, ráadásul itt baleset is lehet, hát nyilvánvaló gyívott, hát persze erről van szó. Hát beteg a fogam, az inyem, és azt ecsetelni kell. Meddig fog ezt tartani? Hát, rövid ideig. Jól van, Imre? Mondom, rendben van. Igen ám, de hát nem volt ez így, hanem elkezdett az orra pirosodni, elkezdett a keze remegni. Hú, mondom, itt most már biztosan nagy baj van. Nagy bajnak kell lenni. Az ember nem azért iszik, mert mit tudom, én olyan kedve. Hát azért iszik, mert olyan kedve van, persze, de ez nem egy hóbort vagy bármi világos. Na, jött egy szerszámleltár, ugye minden negyedében kell csinálni műszeri szerszámleltárat, és az Imre nincs. Mondom, ennek a nevén van, mit tudom én, több százezer forintnyi szerszám, most ez ellopta, elvesztette, nem jön be van gyulladva, mi a bánat van itt? Felhívtuk a lakásán, hát az Imre nincs itt, beteg, vagy stb. Felesége vette föl a telefont, de mi az, hogy nincs bent? Hát itthon sincs. És azzal jár el itthonról, már nem tudom mióta, mondja ő, meg mindig, hogy megy dolgozni. Na hát nálunk meg nincs, most már jó néhány napja nincs. Hú, mondom, ajé. Péntek délután 3-kor, be a kocsiba, irány Tárnok, mi van az Imrével? Hát elmondta, ez tartott kb. 2 órát, hogy a felesége főkönyvelő, ő még mindig csak művezető, van egy gyerekünk, fölépítettek közösen egy házat, ő maradt, ahol volt, a feleségéből meg nagy ember lett, ettől az Imre már nem ember. Most az Imre ezt nem tudta kezelni, hogy ő nem ember, hogy ő egy senki, és elkezdett inni. Akkor mondtam az Imre, hogy Imre, állj! Álljunk meg, változtassunk bármit maximálisan, mert az Isten téged nem azért teremtett, hogy neked ilyen helyzetedben kellene, és az a károdra legyen. És most már nem emlékszem az időbeli sorrendre, hogy hogy zajlott a beszélgetés vége, mert ott kiütöttük egymást. Imre azt mondta, Lajos, ha most délután, biztos néhányan már tudjátok a folytatást itt, felakasztottam volna magam a padláson. Na most, akkor azt tettem, hogy Imre most kilépsz a cégtől, elmész otthonról, mert ennek ez lesz a vége. És nem ez a cél, hogy te öngyilkos legyél. Keresd másik munkát, én segítek, és eljössz velem a Halász Bandi bácsi féle alkoholista mentőszolgálathoz, amíg Rákosfalván működött akkor a Bandi bácsi, aztán átkerültek Kispestre. Én elvittem oda, hát azt összeadnátok, hogy ott mit tapasztaltam, az nem volt semmi. Ezek alkoholizmusból már kifele jutó emberek voltak, és tartottak hittanórát, imádkoztak, stb. A Bandi bácsival. Utána elment még egyszer, és akkor már nem mentem vele, és harmadik alkalommal meg már nem volt hajlandó elmenni, mert azt mondta, hogy Lajos, én már nem vagyok annyira rosszul, mint a többiek. Nekem már nem kell oda menni. Mondom, Imre, ezt te tudod, mondjan tovább. Kilépett, elment Németországba végezte az egyetemet, tehát ő perfekt beszélt németül, elment Nyugat-Németországba dolgozni, és azóta felelős beosztásban van Dunaújvárosban. Tehát róla a kötelet kellett levágni. Mert figyeltél, mert megkérdezted, mert megértetted, mert nem ítélted el, szabaddá tetted az életre azzal, hogy tegye azt, ami az ő életéhez kell. Na most hát nem minden ilyen látványosan, meg ilyen győzedelmes, az biztos. Dolgoztam, és jól dolgoztam, mert ő mondta a vevő egy mafiózónak, akit mindenki ismer, tehát még a keresztnevét sem fogom mondani, aki úgy beszélt a kiszolgálóival, a megbízottaival, úgy beszélt, hogy erre nincs kifejezés. Tehát a pori alázott mindenkit, a számlákat a végén soha nem fizette ki, belehajszolta az embereket a csalásba, csak azért, hogy neki megtegyék, amit ő vár. Elképesztő dolgokat csinált. Azt mondtam, hogy most mindegy volt, hogy ez kétszeres íbüldíjas is volt köztük, tehát nehogy azt higgyétek, hogy a gyalogosokkal bánt. Nem, a legmagasabb sarzsikkal is ugyanígy bánt. Na mondom, hát akkor ez így nem megy. Elmentem hozzá az irodájába, és megkértem arra, hogy legyen szíves embernek tekinteni a környezetét. Senki semmivel nem rosszabb, mint ő. Legyen szíves mindenkivel emberi módon bánni, mert ezt a bánásmódot mindenki megérdemli. Megígérte, ott hagytam. Annyi hatása lett, hogy amikor legközelebb valami nem tetszett neki, hát némi nemű trükköt is bedobtam, hogy nem vállaltam pénzért a segítségnyújtást. Én segítettem neki, mert az a kollégá, aki az anyagokat rendelte, a hűtőgépeket, meg ezt adtam, azt az kilépett onnan, és nem tudta megcsinálni. Megkért, hogy csináljam, és én elvállaltam. De ingyen. Ingyen, hogy ne uralkodhasson rajtam. Megtettem, még 2 évig dolgoztam, nem akarom mondani az a számot, amit kiadtam így a zsebemből, legalább 2 milliót, de ez nem érdekes. De nem tudott uralkodni rajtam. Felhívott, ha baja volt, telefonon, és azt mondta, Lajos, én tudom, hogy veled nem lehet kiabálni. De a rohadt életbe! Ez történt, ennyit értem el. Elértem 5 másodpercet, és talán mindenkinél elértem 5 másodpercet, sajnos nem többet. Amikor nem így áll szemtől szemben valakivel, hanem a közösség előtt kell ugyanerről tanúságot tenned, amiről beszélünk, akkor megint a szabadságban figyelve, óvatosan, kislépésekkel tedd ezt, mert úgy fog igazán hatni, ha baráti módon csinálod. Még kőkemény kommunizmus volt, amikor nálam Széchenyi képe lógott az irodában a falon. Nem csináltam is semmit, kilógattam Széchenyit. Hát ez kb. Annyi volt, mint ha Jézus Krisztust akasztottuk volna a falra, azért valljuk be. Jöttek is ám a vevőink. És volt olyan vevő, aki leült a székbe Széchenyi alá, és csak ingatta a fejét, hogy nem igaz, nem igaz, nem igaz. Most ez megbolondult. Ha mi nem igaz, barátom? Hát az nem igaz, hogy magyar irodában magyar ember képe lóg a falon. Mert hogy mindenkinél a Marx, meg az Engels, meg a Lenin lógott a falon. Nálunk meg a Széchenyi. Aztán az adventi koszorú lógott az irodámban, aztán amikor majd dagadtam ellen, vagy bátra voltam, akkor kín a folyosón, a vezérigazgatóság táján, képzeljétek el, a kommunizmusban lóg egy adventi koszorú a folyosón. Jöttek ám a szakszereti górék a közvetlen felettesemhez, a vállalkozás igazgatóhoz, hát ez meg micsoda, meg le kéne venni. És akkor, hát volt ott egy, aki intelligensebb volt, és uralta ezt a helyzet, azt mondta, figyelj ide, mondjuk János, hát ez egy jámbor népszokás. Hát te gyerekkorodban nem így csináltátok? Ez a volt intéz az adventi koszorú. Vagy amikor átkerültem egy másik igazgatóhoz, az úgy káromkodott, mint a vízfolyás. Ugye minden szombaton, mert akkor még szombaton, hát azt hiszem szombaton dolgoztunk, és akkor ugye a termelési értekezlet, az összes góri ott van, ez megnyomja, minden azzal volt fűszerezve. Megvártam, míg kimennek, az igazgató asszony nem akart kimenni, valamiért biztos dolga volt, megvártam, míg elment, mondta, András, szeretnék valamit kérni. De ez egy baromi erőszakos pali volt, szóval ez egy iszonyú pali volt. Tudtam, hogy meg fog enni. Tehát jó van, de hát akkor egyen meg. András, nekem van egy barátom, akit én nagyon szeretek. Ezt a barátomat te órákon keresztül ócsárlod. Az én kedvemért légy szíves, ne tedd ezt, legalább akkor, amikor én itt vagyok. Néma csönd. Tehát nem tudott szólni semmit. Fölálltam és elmentem. Megkövült ugyanúgy a gazdaságvezető asszony, hogy hát ezt ebben a rendszerben nem szokás előadni. Ez még mindig a kommunizmus volt. Na most jöttek a következő ugye, termelési értekezletek. Az András tartott egy pici szünetet, csuklott egyet, és káromkodott. Na most azt sikerült azonban elérnem, hogy tudta, hogy itt valami van, tudta, hogy ezen érdemes gondolkodni, az indulatai abban az időszakban nem engedték, hogy ezt akár le is győzze. Még egy történet. Úgy látszik, bennem ezek a kommunista időszaki történetek nagyon hemzsegnek. Bevallom, bizony szempontból könnyebb mód, mert tiszta volt, hogy ki a fehér meg a fekete. Ma leginkább szürke minden, tehát ma sokkal nehezebb, de ugye erre is azért mondtam példát. Meghalt az Elemér barátom, aki, hát ez megint a kommunizmusból van, aki nem volt Isten kereső, vagy Istent akár, még talán nem is hitte talán, a szülei biztos. Szegények voltak, vidékiek voltak, eltemettük, vállalta a költséget, mert a szülők nem tudták volna eltemetni, de egy feltétel volt, hogy pap a temetésen nem jelenhet meg. Ezt az öregek tudják, már bocsánat. Hát jó, én elmentem az Elemér feleségéhez, beszélgettünk az életem, akkor már nem voltam a kollégáim, mert bekerültem a központba, és hát miért engem kértek meg, ez is érdekes, de mindegy, megkértek. Visszamentem, megtudtam utolsó élete utolsó éve, mi volt, hogy volt, stb., és akkor ezeket hoztam fel a búcsúztatásba példának egyrészt. Másrészt elszavaltam a Mécs László feltámadott a Lázár prédikál című verset. Hát ennek is megvolt a maga szerepe, aminek az lett a következménye, aztán a sírnál is elbúcsúztattam, és amikor vége volt a szertartásnak és eltemettük, akkor odajött hozzám a korábbi főmérnököm, ez még nem a poén, tehát a korábbi főmérnököm, és azt mondta Lajos, ez olyan szép volt, hogyha meghalok, légy szíves, te is, te temessel engem is. Mondom, nem ez a poén. Odajött hozzám az akkori, a minapi vagy aznapi főmérnököm, a János, és csak annyit kérdette, Lajos, állati nagy baj van. Hát mondom, János, miért? Hát mert valakinek a vállalattól is el kellett volna búcsúztatni az Elemért. Pancser, mondom, János, hát jó, most akkor jó, tudom, én voltam a bajuszos pap, de rendben van, nem? Ennyi. Na most, jó, ez a cél, így értelmezünk, ez a stratégiánk, ezt tesszük, de hát vannak ennek akadályai, meg nehézségei, lássuk be, hát tudjátok, bizonyára így jönnek föl bennetek, hogy akkor hogy is van ez? Ugye egyik a megfelelőség, tehát megfelelek és hogyan és minek, és mi van a látom, hogy nem felelek, meg hibát követek el, hova kell azt tenni, mit kell ezzel csinálni. Ez nekem igazából komoly problémát jelentett mindig. Még erre Nicky Gamble, aki az Alfát indított el Angliából 70-es évek második felében, nem tudom mennyire ismeritek, ő egy jogász, ha jól tudom, aztán pap lett, családja van, pap lett és kapta ugye a Szent Háromság plébániát, kapta és annak a gondozója, és aztán indították a hitetlen missziót, az Alfát. És ő azt mondta, hogy az Alfában és mindenhol egy dolog biztos, hogy abszolút jót kell csinálnod. Legyen az egy zsíros kenyérnek a megkenése, egy filmnek a kiválasztása és lejátszása, egy beszámolónak a megtartása, legyen az bármi, ez abszolút jól kell csinálnod. Na most, hát nem, ugye jó, rendben van, de hát ennek nem lehet megfelelni. Ugye ha fodrász vagyok, akkor belevághatok a vendég fülébe, ha mérnök vagyok, akkor elfelejthetek valamit. Ezek a hibák vannak, nem ez a kérdés. Nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy mit csinálok a hibáimmal. És mit csinálok adott esetben a másik hibájával, és ez már megint a 25 meg az 50 lent. Erről van szó, hogy én ezt hogyan kezelem. És én a mérnöki életemnek az eseményeit meg a hibáit, mert ráadásul én etikai bizottság is tag vagyok a Magyar Mérnöki Kamaránál, a megyei, látom, hogy a feljelentéseknek a túlnyomó része, hanem az egész, az nem abból ered, hogy valaki elszámolt valamit. Ő nagyon jól tudta, hogy elszámol valamit, de el akarta adni az ötletét, vagy át kellett vezetni egy berendezést, vagy meg kellett feleljen egy zajszint követelményeknek egy hűtőberendezésre, egy kicsit ártítom az zajadatokat. Tele vagyunk ilyen hibákkal. Tehát nem szakmai, tehát nem arról van szó, hogy belevágtam a fülébe, vagy elmérteztem valamit, nem. Hanem úgy állok hozzá, hogy csalok, hogy hazudok, hogy simlizek, hogy előnyökhöz akarok jutni nem jogosult módon. Erről szólnak ezek a hibák. Na most, ez csak egy megállapítás volt, hogy az a kérdés, én hogyan kezelem. Nem a hibáktól kell félni, attól kell félni, ami utána jön. Ez csak egy megállapítás volt. Két példa, és akkor a beszélgetésünknek a végére értünk. Úgy visszatérnék erre az utóbbi, jelenlegi, vagy a mai munkámra. ugye ez a bizonyos stílus. Nem volt más ötletem két nappal ezelőtt, mint hogy egy ilyen hónapok óta vitatott kérdésben azt mondtam, hogy ha ők végre akarnak hajtani valamit egy alvállalkozóval, csinálja az, holott semmi köze hozzá, vésse föl, ahhoz sincs köze, semmi, de a generálok mindent lenyomnak, hogy neki ne legyen vele dolga, ezt aki ebben van, azt tudja. Fogtam, oda mentem, és hát egész konkrétan itt arról volt szó, hogy a kápolnának van egy burkolata, a burkolata mögé hűtőkészüléket fogunk tenni, azt fel kellett tárni, meg mit tudom, senki sem akart ezt hozzányúlni, mert ez valami felítandó műemlékértékű burkolat, meg mi a bánat. Fogtam magam, oda mentem, levettem, megmértem, megcsináltam, és a kooperáción, ahol mindenki így utasította magától ezt a feladatot, mert senki sem akart vele foglalkozni. Gyerekek, én ezt ma reggel levettem, ne haragudjatok rám, elnézést kérek, hogy levettem, hát talán megengeditek utólag, stb. Hát ez egy nagy színház volt, amit ott előadtam, de legalább jót röhögtek rajta, és egy fél perccel elfelejtették az agresszivitásukat. Ez egy apróság, de ezt csak így tudod kezelni, megint toleranciával, odafigyelve, szeretettel, és hagyva őt tomboljon, nem baj, majd egyszer megérted, hogy lehet ezt másképp is csinálni. Hogy ez mennyire működik, egy kurzilista példa, hát kurzillón kapott élményem, vagy akkor ért élményt mondanék. Valaki mesélte ott a kurzillón, aki Irakban dolgozott, és fel kellett vegyék a fizetésüket. És oda mentek az iraki építés vagy főépítés vezetőhöz, hogy öreg, hát kéne a pénz. Hát azt nem tudom adni, be kell menni a városba, a bankba pénzért. Na de hát Irakban pénzzel közlekedni az annyit jelentett, hogy lehet, hogy agyonlőnek. Na most ott fegyveres kísérettel történt az ilyesmi, és akkor ez az iraki főépítés vezető, ez odahívott valakit. Vidd be ezeket az urakat a bankba, vegyétek fel a pénzt, megmondom neked, hogy kinek mit osszál ki, mondjuk ez így volt, nem is ez a lényeg, akkor megszabadul nyilván a gondtól, hogy nem nála van a pénz, de nem ez a lényeg. Elmentek, fölvették a pénzt, megkapták a pénzt, és amikor mindenkinek benn volt a zsebébe a pénz, és visszaértek a főépítésre, tehát az egyiknek leesett a tantusz, hogy na mi is történt itt? Se fegyver, se félelem, se erőszak, semmi. Semmi színház, semmi pánik a dolog körül. És akkor megszólalt a főépítésvezető, hogy ja, hát de barátaim, hát ez egy kurd, nem látjátok? Na és? Hát a kurd az keresztény. Na és? Hát a keresztény az nem lop. Rá lehetett bízni egy ilyen kis feladatot egy kurdra, és ezt a nem kurd főépítésvezető nagyon jól tudta. Tehát egy kurd a maga keresztény módján így él, és ilyen példát ad abban a társadalomban ott. Végül összegezve a gondolatainkat, annyit szeretnék mondani nektek, hogy feladatunk, hogy azt kutassuk, hogy az adott pillanatban, most ebből néhány példából lehetett érezni, hogy én mire gondolok, azt kutassam, hogy Isten mit vár tőlem az adott pillanatban, az adott élethelyzetben, hogyan akarja ezt a parancsot, vagy ezt az útmutatást, amit mondjuk Ágostontól kaptunk, megvalósítani az adott helyzetben. Hogyan adom én az ő szeretetét az embereknek? A vallásosságom nem az, ami ezekben a cselekedetekben kifejeződik, ez az aktivitás, amit én az Istenért teszek, hanem az az én vallásosságom, amit az Isten velem tesz. Hogy Isten hogyan alakít engem az ő hasonlatosságára, hogy az üdvösségemre segítsen, és ezzel másokat is az üdvösségre segítsen. De colores. Amen.